és Druzsba tényleg szorgalmasan dolgozott ez iraton, melynek terjedelme ívekre ment. Nem egyszerű gazdasági jelentés volt ez, hanem egy rettenetes vádirat a hatalmasok ellen, kik égbe kiáltó istentelenségek elkövetői. Beleöntötte egész háborgó lelkét, lefestette eleven színekkel a fölfedezett bűnt, megnevezte a piperkősz nagyurat, ki a király és a nemzet tiszteletét bírja, de Isten előtt alábjön a koldusnál, ki 10 000 forinton vásárolta meg Jahodovszkától annak hajadon gyermekét, s akit a kastélyban Hermetice elzárva tart, még 6 hasonló szépségű és korú ártatlan leánykat társaságában. Szóval leírta a jelentésben, elbeszélésünknek kis kivétellel majdnem egész második részét. Mikor a rendkívüli tartalmú memorandumot szeptember 3-án délután, a vakáció utáni első tanári konferencián, melyre Druzsba úr nem jelent meg, felolvasták, nagyon vegyesen nyilvánultak a vélemények. Az igazgató például komolyan megijedt, mert a memorandum alapján tisztán bizonyítva látta, hogy Druzsba kollégája tényleg megőrült. Lelmer tanár úr ellenben megnyugodott, mondván, megvan a kép megsemmisítésének a magyarázata, hisz a festmény ugyanazt a Jahodovszkát ábrázolta, ki a jelentés szerint leányát az öreg grófnak adta el. Azaz Druzsba kollégában csupán a legnevesebb rugó, vagyis az erkölcsi felháborodás dolgozott, amikor jelentését megírta. Krug tanár úr dilemmáját az okozta, hogy lehet-e egyáltalán ilyen tekintélyes, hófehér jellemű főúrról ilyen szörnyűségeket föltételezni, mire válaszul az öreg Tóth Gedeon, a fizika tanára, csak annyit jegyzett meg Fokhegyről, hogy sötétben minden tehén fekete, és minden excellenciás úr fehér. Világosságnál azonban másképp is lehet. Szóval disputa támadt, pro és kontra, és nem lett volna baj, ha intermúrosz marad, de a tanárurak a konferencia után szétszélettek, kiki a maga kávéházába, és ott elbeszélték a zsámi dolgot, s reggelre már 2 lap közölte, Garmond ritkítva, egy felvidéki kastély rejtelmei, illetve Hárem a hegyekben címek alatt. No, mint ahogy a méh, éppen a méz anyagot szedi ki a virágból, a lapok is csak a pikáns részt szippantották ki, a kocsánt, a szárat és a gyököt otthagyva, gyönyörűen kiszínezték a zsámi kastély paradicsomát, közölve a főúr nevének kezdőbetűit is, a féle diszkrét körülírásokkal, amiket a bolond olvasó spanyol falaknak néz, de amelyek voltak éppen tükrök, hogy azokban az elfedett alak a maga legteljesebb mesztelenségében látszassék. A közlemények nagy port vertek fel. Az egész városban erről beszéltek. A kaszinóban az öreg excellenciásnak megnőtt a renoméja, de hanem... Mit szól majd az excellenciás asszony? És mit szólnak az udvarnál, ahol gráta persona? Ajjaj, ez nem is olyan egyszerű eset. Legokosabb volt várni, hogy majd csak történik valami cáfolat, párbaj, továbbvaló bepillantás a dolog meritumába. De hetek múltak el, és semmi se történt, mindössze a miniszter bekérte a gimnáziumtól az ominózus jelentést. És az erre következő napon, este 8 órakor, egy 2 lovas bérkocsi állt meg a maz egyemeletes ház előtt, ahol Druzsba úr lakott. Egy finom öltözékű úr ment fel a lépcsőkön, s minthogy Druzsba tanár urat lakásán találta, illően meghajolva bemutatta magát, hogy ő a miniszter nevében jön, aki olvasván az ő zsámi jelentését érdeklődik a további részletek iránt, minél fogva sürgősen magához kéreti. A kocsi lent vár a kapu alatt. Druzsba úrat valami bal sejtelen mardosta. Mindenféle kifogásokat hozott fel, hogy most este illetlen, hogy nincs a frakja kivasalva, de az erőszakos úriember mindenben sarokba szorította. Izzadt a homloka, erei kidagadtak, egész arca kínlódást, gondolkozást fejezett ki. Izgatottan csavarta le a lámpát, mivel hogy füstölt, aztán megint felcsavarta, mert nem elég világított, ötölt, hatolt, érthetetlen félszavakat morgott, végre nagy szorultságában megragadta az utolsó szalmaszálat.
Tetszik-e tudni, hogy ma péntek van, és nem volna tanácsos pénteken? Még valami szerencsétlenséget hozna ő excellenciájára, ha engem pénteken fogadna.
De erre az idegen elmosolyodott, és biztosította Druzsba urat, hogy ő excellenciáját nem kell félteni, mert régen elvitte volna az ördög, ha azok a felek mind szerencsétlenséget hoznának rá, akikkel ő pénteki napokon tárgyal. De ami a legfontosabb, ő excellenciája kívánságának úgysem lehet ellenszegülni. Erre aztán Druzsba sem appellált már tovább, hanem összeszedte magát, lement, s hagyta magát beültetni a kocsiba, mely legott megindult. A kocsi csak robogott, robogott, érezni lehetett, amint befordul utcáról utcára, vagy valamely más fogatnak kitér. Odakünt piszkos, sárgás-fehér őszi köd gomolygott, csak a gázlámpák fénye hatolt át rajta. A kocsi ment, ment, Druzsba úr behúzódott a jobb szögletbe, és egy szót se szólt, mintha nem is élne. És ahogy a kocsi kátyúba zökkent, vagy félredőlt valamely kiálló kövön, az ő teste is aszerint dőlt, hajlott jobbra-balra. Innen is, onnan is sajátságos, hosszú árnyak jöttek elő, melyek hangtalanul osontak tovább. Hova tovább rejtélyes zúgás keletkezett, amin ő az erdőkben van. S valóban, az ablakon kitekintve különös alakú, százcsápú szörnyek látszottak úszni a ködben, mint bogarak a tejben. Végre megállt a kocsi egy pillanatra, egy vaskapu megnyílt előtte, és begördült egy udvarra. A kapu ismét becsukódott. Szavak nélkül is tudni lehetett, hogy megérkeztek. Druzsba úr letargiájából fölrázatva lekászálódott a kocsiról, és egy nagy kastély parkjában találta magát, éppen a bejáratnál.
Ez nem a minisztérium?
De kísérője erre sem mondott semmit. A lépcsőzetnél nyájos öreg úr mutatkozott, bojtos házi sapkában, körülötte néhány szolga lámpással. Barátságosan kezet fogott Druzsbával, a karjára fűzte, majd könnyedén közölte, hogy a miniszter már várja a tanár urat. Most Druzsba volt az, aki nem felelt semmit, csak szeriden lehajtotta a fejét, s hagyta magát vezettetni. Ment, ment, egyik lábát a másik után emelgetve, lépcsőről lépcsőre, fölfelé, a nagy eleven sírba, melynek a neve Tébolyda. Néhány nap múlva kommuniké jelent meg a lapokban, hogy a zsámi kastélyról forgalomba hozott pikáns hírek, melyek közéletünk egy tisztes, kimagasló alakját is kellemetlenül érintették, egy megtébolyodott tanár, Druzsba Tivadar megbomlott agyában keletkeztek, vagyis ennek jelentéséből szivárogtak ki, s természetesen minden alapot nélkülöznek. Az illető tanár jelenleg a Lipót mezei Tébolydában van, gyógykezelés alatt. És ezzel aztán végképp el is aludt volna a zsámi ügy, ha a vánkosokat ki nem rángatja alóla az ellenzék. Ezek az urak mindent megtudnak, mindent megéreznek, és olyan jó szakácsok, hogy még a csontot is kitűnő mártással tudják körülönteni, és nagy élvezet azt a közönségnek szopogatni. A zsámi ügy emellett nem is volt puszta csont. Sokan suttogták, hogy szegény Druzsba tanár olyan jó eszű, mint akárki, de igazat mondott, tehát be kell törni a fejét.